Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 90. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 454. dicséretünk mindegyik verszakának éneklésével. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk most imádságban, ezelőtt az Isten előtt. Urunk Istenünk, nem értjük pontosan, hogy Te, akit az egek egei be nem fogadhatnak, miért tartottad fontosnak, hogy velünk, emberekkel kapcsolatot találj? Micsoda az ember? Kérdezzük a Zsoltárossal együtt ámulva, hogy megemlékezel róla, és gondod van rá. A mi életünk 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. És nagyobb része nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Taníts minket úgy szemlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ezt kérjük mi is. Szeretnénk téged jobban megismerni, és most is ez hozott ide bennünket. De tudjuk, hogy sok minden elválaszt minket tőled. Segíts most lemosni mindazt, ami folt. Kiegyenlíteni, ami bennünk ellentmondás. És felfogni, ami meghaladja alámerült értelmünket, de mégis ránk tartozik, és üdvösségünk szempontjából elengedhetetlen. Jöjj el, örök lélek, nyisd meg előttünk titkos mélységeidet, ragyogtasd ránk megtisztító és értelmet adó világosságodat. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük, Urunk. Amen. Figyeljünk együtt most Isten beszédére, amely Sámuel második könyvéből hangzik hozzánk, a 12. fejezet 13. versétől a 25. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet. Nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Uriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták. Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál. De amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét, bement hozzá, és vele állt. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidiának nevezte az Úr akarata szerint. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Az újborért való hálaadás jegyében és a reformáció alkalmából megterítettük ma az úrasztalát. Ugyanakkor ezekben a napokban különösképpen is felerősödnek azok az emlékek bennünk, amelyek a már elment, elhunyt szeretteinkkel kapcsolatosak. ezekben a napokban, ebben a lelki állapotban, különösképpen is sokat mondhat, és kérjük Isten szent lelkét, hogy adja meg ezt számunkra, a felolvasott igeszakasznak az üzenetei. Bibliaolvasó kalauzunk alapján egyébként is tudjuk, Sámuel könyvét olvassuk, és majd sorra kerül hamarosan ez a rész is. Egészen röviden összefoglalva, hogy mi is Isten mondani valója számunkra a felolvasott igeszakasz alapján, így hangzik, szemben a vétkünkkel, szemben a halállal, szemben a halállal, de úgy, hogy szemben az Úrral. Szemben a vétkünkkel. Dávid királyról olvastunk itt. Nem olvastam föl, hiszen hosszú lett volna akkor az ige szakasz, a megelőző részeket, ahonnan megtudjuk, hogy mivel és hogyan is vétkezett Dávid éppen az Úr ellen. De lesz erről szó itt az ige hirdetésben majd. Viszont olyan furcsa talán számunkra az, hogy az a Dávid király olyan nagyot bukott, esett, aki valahogy úgy él a mi gondolatainkban, hogy ő az Isten előtt igaz király volt, hogy ő az Istenre figyelt, az Isten kérdezte. És valóban így is van ez. Ugye eszembe jutott, amikor olvastam itt a történetét, és egyáltalán gondolkoztam az ő életútjáról. Az, amit most a napokban láttam, illetve hallottam a televízióból, egy beszélgetés részlet volt ez igazából, és a beszélgetés témája a félelem volt. Volt ott pszichológus, volt ott kaszkadőr, vallásbölcsész, és volt egy katolikus pap is. Különböző dolgokat mondtak. Amit én most szeretnék idehozni, az az, hogy elhangzott többek között az is, hogy mennyire húzódoznak ma az emberek a döntéshozataltól, hogy kimondják az utolsó szót egy-egy bizonyos ügyben. Tegye meg a másik. Mert hogyha hibás lesz a döntés, hát akkor az az ő felelőssége, és nem az enyém. Most hát Dávid királyra nem ez volt a jellemző. Sokkal inkább azt láthatjuk, hogy ő megfontoltan és józanul döntött a különböző élethelyzeteiben. Annál is inkább, hiszen a bölcsességet, a világosságot, azt újra meg újra az Istentől kérte az ő döntéseihez. És hogy mennyire Istenre figyelt, arra csak azt a jelenetet hadd hozzam ide, amikor is alkalma lett volna az őt üldöző Saul királyt eltenni lábalól. Azt az embert, aki annyi bajt, annyi szenvedést okozott neki, és ráadásul kétszer is megtehette volna. És az emberei fel is ajánlották, hogy itt van a kiváló alkalom, csak élni kell vele, megtehetjük, megtesszük. És Dávid nem engedte. Nem akarta, hogy Saul királyt megöljék. Mert tudta azt, hogy Saul akármilyen is, de az Úr feltentse. És ő nem bántja az Úr feltentjét, és másnak sem engedi ezt. Dávid tudta, hogy hol a helye abban a világban, amelyet az Isten teremtett, és amely az Istené. Ő az Ura mindennek. És azt látjuk, hogy akkor kezd el mélyre süllyedni, amikor éppen nem a helyén van. Hiszen azt olvassuk, hogy amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, akkor Dávid elküldte a hadvezérét a sereggel együtt harcolni. Ő maga azonban otthon maradt. És ekkor pillantotta meg egyik katonájának, Uriásnak a feleségét, Becsabét, éppen fürdés közben. És ahelyett, hogy gyorsan elment volna, tovább legeltette rajta a szemét, és megkívánta. Azután a kívánság megfogalmazva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ezt már az Új Szövetségből olvashatjuk, Jakab apostolnak a leveléből. És lehet ezzel vitatkozni. Lehet ellene mondani. De Dávid története is ennek az új szövetségi igének az igazságát támasztja alá. S vajon, hogyha a saját életünkre gondolunk, akkor nem kellene végre igazat adnunk ebben is Istennek, hogy igen, ez így van. Na de hát mondhatjuk, hogy a kívánságok, a vágyak azok úgy jönnek, nem tudok mit tenni velük. Igen, jönnek, valóban. De mi, akik már ismerhetjük az Urat, tudunk mit tenni velük. Mert oda lehet azonnal fordulni imádságban az Úrhoz. Mi nem tudunk úrrá lenni a kívánságaink, a vágyaink fölött. De Isten képessé tud rá tenni bennünket. Dávid nem ezt tette. Ekkor ebben a helyzetben nem fordult oda az Úrhoz. Pedig neki is ezt kellett volna tennie, hogy azonnal felsóhajtani legalább, vagy felkiáltani, hogy Uram, könyörülj rajtam. Nem ezt teszi, hanem megy tovább ezen az úton, enged a vágyának. És aztán létrejön a kapcsolat az asszonnyal, és nem soká babát vár Becsabé. Dávid mindent megtesz azért, hogy nehogy kiderüljenek a dolgok. Hazahivatja a háborúból a férjet, Uriást, hogy legyen együtt a feleségével. De nem sikerül a terv. Akkor el kell tenni lábalól a férjet. És már azt láthatjuk, hogy egyik bűn után jön a másik. Akkor ott rögtön az elején nem Isten hívta segítségül Dávid. És most már jönnek egymás után a vétkek, hazugságtól elkezdve egészen el a gyilkosságig. Aztán majd a férj halála utáni gyászidőszak letelte után, úgy olvashatjuk az igében, hogy magához viteti az asszonyt a palotába, Becsabé a felesége lesz, majd megszületik a gyermek. Úgy tűnik, minden rendben van. Hányszor mi is talán megnyugtatjuk magunkat, hogyha sikerül nekünk is elérni azt, hogy lehetőleg ne tudjanak a hamisságainkról, a sötét dolgainkról, hogyha sikerül titokban tartani, de ez hamis nyugalom. És de jó, hogyha valaki fölráz bennünket ebből a hamis nyugalomból. És de jó, hogy van valaki fölöttünk, aki viszont mindezt látva, mert előle semmit sem lehet elrejteni, megkönyörül az ő szolgáján, mint ahogy itt látjuk Dávid esetében is. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. És olyan csodálatos, hogy a Szentírás következő mondata már az, hogy az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Mert Isten valóban szerette Dávidot, mint ahogy bennünket is szeret, és neki nem mindegy, hogy az ő gyermek, az ő szerettei mit tesznek, hogyan élnek éppen, miben vannak benne. nem csodálatos látni ezt, hogy Dávid távolodott el az Úrtól. Dávid vétkezett az Úr ellen. És megint Isten az, aki megteszi az első lépést, aki közeledik Dávidhoz. Mert tudja, hogy szüksége van Dávidnak erre, mert olyan állapotba kerül Dávid, amire lehet talán azt mondani, hogy se lát, se hal. De Isten nagyságát mutatja az, hogy ő mégis tudja a módot, hogy hogyan lehet ezt a Dávidot fölrázni, hogy hogyan lehet őt oda elsegíteni, hogy meglássa végre, hogy mit is tett. És Dávidnak meg kell hallgatnia egy példázatot, melyet Nátán próféta mond el, és ennek a példázatnak az önző és kegyetlen szereplőjéről ki mondja Dávid, nagy haragra lobbanva, hogy halálfia ez az ember. Hát ilyet nem lehet elkövetni. És akkor Nátán megszólal, te vagy az az ember. Majd pedig elsorolja a próféta, hogy de hát mi mindennel megajándékozott téged, Isten? Hát gondold már végig, Dávid, gondold már végig, ember, hogy mi mindent adott neked, és mi mindent tett, érted? Sőt, ha ezt keveselnéd, még többet is kész az Úr adni. De épp az a baj itt, hogy Dávid, ahelyett, hogy kért volna, elvett. És hálátlannak bizonyult igazából az őt gazdagon megajándékozó Úr iránt. Te vagy az az ember. És Dávid összetörik. És összetörve mondja ki, hogy vétkeztem az Úr ellen. És hogy mennyire fáj neki most már, hogy látja, hogy mit követett el. Az ő bűne. Azt mutatja az 51. Zsoltár, amely Zsoltárt, hogyha elolvassuk, akkor látjuk, hogy milyen őszinte a bűnbánata. És ekkor jön a válasz Nátán szájából, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Milyen irgalmas az Isten, elengedte vétkedet. A bűnét meglátó, a bűnét őszintén bánó Dávidnak elengedi a vétkét. De hát lehetne azt mondani, hogy ennek új szövetségi párhuzama. Az az igevers, amelyet János apostol első levelében olvashatunk, és amely így hangzik, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Mármint az Úr megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten azonban, hogy hozzánk így viszonyulhasson, ezért drága árat fizetett, hiszen az ő egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a vére kellett, hogy kihújjon ezért. Ő szenvedett ott a kereszten, de hogyha ezt hittel elfogadjuk, akkor Istennek ezt a csodálatos ígéretét magunkra vonatkoztathatjuk, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, és megbocsátja bűneinket. Szemben a halállal. Dávidnak nem csak a vétkével kellett szembenéznie, hanem a halállal is. És Dávid életben maradhat. A gyermeke azonban súlyos beteg lesz, majd pedig a 7. napon meghal. De most, amikor arról van szó, hogy szemben a halállal, akkor először gondoljunk egy kicsit arra, hogy azok az emberek, akik ott voltak Dávid körül, hogyan is élték meg mindazt, ami Dáviddal történt, hogy ők mit láttak belőle, hogy ők hogyan gondoltak a halálra. A viselkedésük nagyon beszédes ebből a szempontból. És nem tudjuk ugyan, hiszen az ige nem ír arról, hogy ezek a vének, meg ezek a szolgák hogyan viszonyultak Istenhez, hogy mennyire tudtak hinni vagy bízni benne, hogy mennyire tisztelték és szerették őt. De valahogy abból, ahogyan viselkednek, valami olyasmi látszik, mintha bennük azért nem élt volna ott igazán az Istenbe vetett bizalom. Ők annyit látnak mindabból, amit Dávid tesz, hogy nagyon elkeseredett a mi királyunk. A reménytelenség sötét mélységébe zuhant. Hát csak ott fekszik a szobájában. Enni sem akar. Hát már élni sincs kedve talán. Látják őt sírni, sírva könyörögni. De hát, hogy könyöröghet Istenhez az, aki tudja, hogy a gyermeke miatta fog meghalni? De ezek a szolgák még talán arra is gondolnak, hogy Dávid öngyilkossági gondolatokkal foglalkozik. Akkor, amikor majd bekövetkezik a gyermeknek a halála. Hiszen abból, amit mondanak, valami ilyesmi is érezhető. Igen, hogyha hiányzik a bizalom, a hit belőlünk Isten iránt, akkor csak valahogy így tudunk a halálra tekinteni. Akkor csak valahogy így tudjuk megélni ezt, mint ahogy itt a szolgák, szemben a halállal. De szemben a halállal úgy, hogy szemben az Úrral. És amikor azt mondom, hogy szemben az Úrral, akkor arra gondolok, hogy már nem háttal, hanem már rátekintek az Úrra, és így szembe vele. Mit is jelent, és mit ad az, hogyha szembe kell néznünk ugyan a halállal, szembe kell néznünk nyomorúságokkal, nehézségekkel, betegségekkel. De ezt az Úr jelenlétében tehetjük. Ezt látjuk Dávid viselkedéséből. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Milyen mélységes fájdalmat érezhetett Dávid, amikor ezt hallotta. Hiszen egy ilyen helyzetben a legtöbb szülő azt gondolja, hogy inkább én halljak meg, csak hogy gyermekem maradjon életben. Eddig, amikor ezt a történetet olvastam, akkor úgy többnyire ott bujkált bennem az a kérdés, hogy tehát miért kellett ennek a gyermeknek meghalni, amikor Dávid vétkezett? De hát igazából az Úr igéje választ ad erre a kérdésre. Azért, mert az Úr szentségét, az ő irgalmát érte súlyos gyalázat. Akkor, amikor Dávid így vétkezett az Úr ellen. Az ellenség gyalázkodhat, hiszen hogyha ilyen a király, akit az Isten kiválasztott, akkor milyen lehet az az Isten? És mit tesz Dávid ebben a helyzetben? Hogyan viselkedik a súlyosan vétkező, de a vétkét őszintén megbánó és bocsánatot kapó, de a bűnének a következményét hordozó ember? És amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor ketté kell, hogy bontsuk, hiszen meg kell néznünk azt, hogy mit tett akkor, amikor még élt a gyermek. Már beteg volt, de még élt. És hogyan viselkedett Dávid akkor, amikor meghalt a gyermek, ez a második része. Mit tesz hát akkor, amikor már tudja, hogy meg kell halni a gyermeknek? Hogyan fogadja ezt? Azt olvastuk, hogy Dávid könyörgött az Istenhez a gyermekért, és böjtöt tartott. Könyörög az Istenhez. De hát miért könyörög? Hát már elhangzott. Nátán prófétán keresztül már megmondta az Isten, hogy meg kell halnia a gyermeknek. Hát akkor mondhatnánk, hol van itt helye már könyörgésnek, imádkozásnak? Mi van emögött? Mi volt Dávid szívében? Minden bizonnyal az Isten iránti mélységes bizalom, gyermeki bizalom. Aztán azt is látnunk kell, hogy csak az tud így imádkozni egy ilyen helyzetben, aki a kapott bűnbocsánatot valóban el is fogadja. Az Isten kegyelmét elfogadja, hiszen Isten kegyelme szabadította meg őt a bűnéből, és ő él is ezzel a kegyelemmel. Dávid biztos abban, hogy az Isten megbocsátotta a bűnét. És mert Isten megbocsátotta a bűnét, Isten nem vádolja őt többé. De akkor bármilyen önvád, az már csak ördögi kísértés lehet. És ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra is. Most is, amikor majd jövünk ide az úrasztalához, amikor azt kérjük, hogy Isten mutassa meg a mi vétkeinket is, mutasson rá szent lelke által, és segítsen abban, hogy őszintén megbánhassuk, és megvallhassuk azokat, és így tehessük le, oda elé, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. De nagyon fontos az a mozzanat is, hogyha őszinte bennem a bűnbánat, őszinte a bűnvallásom, így fordulok hozzá, akkor higgyem is el, hogy az Isten megbocsát, hogy az Isten felszabadít, leveszi rólam bűnömnek a terhét, és merjek így tovább indulni. Dávidnál ezt figyelhetjük meg, hogy ő komolyan vette azt, amit az ige egy helyen úgy mond, hogy Isten a tenger mélyére veti az őszintén megbánt és megvallott vétkeket, meg a háta mögé messzire, vagyis ő többet azokat már nem vágja a fejünkhöz. Dávid könyörög és böjtöl. Imádkozik a gyermekért. Még mindig ott van, és nagyon-nagyon erős benne a bizalom az Úr iránt, és az Úrra figyel, elsősorban az Úrra. Ez is úgy kiderül abból, amit tesz. Hogy nem magával törődik igazából, nem is magát sajnálja, hogy mibe is keveredtem én vele. Ó, én szegény ember! Hát, hogy is lehettem ilyen buta, most már így visszatekintve, hogy mibe bonyolódtam én bele, és mi mindent zúdítottam a fejemre, és hogy elrontottam az egész életemet, mert körülöttem is minden. Nem. És még azt is láthatjuk, hogy elsősorban most nem is annyira a gyermekre figyel, és ez nem azt jelenti, hogy ne szerette volna azt a gyermeket, és hogy ne lett volna fontos neki az a gyermek. De tudja, hogy nekem most elsősorban ebben a helyzetben az élő Istennel van dolgom. Elsősorban. Annál is inkább, hiszen a gyermek súlyos beteg, és tehetetlen vagyok. De mégsem vagyok igazából tehetetlen, mert egy dolgot biztos, hogy megtehetek. Könyöröghetek imádkozhatok. És ezt teszi Dávid itt. Talán úgy benne van az is, hogy igen, az Isten azt üzente Nátán prófétán keresztül, hogy a gyermeknek meg kell halnia. De hát, ha az Isten mégis az ő irgalmából megváltoztatja a döntését. És van ilyenre példa a Szentírásban is. Egy másik királyról, Ezékiás királyról olvashatjuk azt, hogy hozzá Ézsaiás próféta megy azzal az üzenettel, hogy nem soká meg fog halni. Ott az ő életéről, saját életéről van szó. És akkor Ezékiás király azt olvasok, hogy a fal felé fordul. Ami megint azt jelenti, hogy ő is tudja, hogy most nekem elsősorban Istennel van dolgom. Én most Istennel szeretni együtt lenni. Most elsősorban csak vele is könyörög és imádkozik. És az Úrtól kap még 15 évet ajándékba. Dávid tehát így könyörög és imádkozik a gyermekért. Pedig gyötörhette volna őt is vétkének biztos tudata, de ő már nem e szerint gondolkodott. Hiszen bocsánatot kapott, és másképp akart élni. És aztán mit tett Dávid akkor, amikor meghallotta, hogy meghalt a gyermek? Azt olvastuk, hogy felkelt, átöltözött, mert olyan helyre készült, ahol jól öltözötten akart megjelenni, azért, mert az öltözékével is meg akart adni a tiszteletet annak, akihez készült. Bement az úrházába. Isten válasza az ő könyörgésére az volt, hogy nem. Most ezt az imádságot nem hallgatom meg. És az derül ki abból, amit Dávid tesz, hogy el tudta fogadni Istennek ezt a döntését. De ez megint Istennek a kegyelme és Isten szent lelkének a munkája benne. Mert magunktól nem vagyunk képesek ilyesmire. De az, aki úgy, mint ahogy Dávid is tette, újra és újra az Úrhoz fordul, elé borul le, és kiszolgáltatja magát neki mindenestől, az az ember átélheti ezt is, megkaphatja ezt a kegyelmet, és meg akarja adni az Úr ezt a kegyelmet, hogy még az ő olyan döntéseit is, melyek fájdalmasak nekünk, el tudjuk fogadni. Megy a templomba, meg akarja magát erősíteni abban a bizonyosságban, hogy ő még most is, és mindannak ellenére, ami történt, közel van az Úrhoz, és közel is akar maradni az Úrhoz. Tudatosítja magában az Úr jelenlétét, közelségét. És tulajdonképpen valami olyasmi derül ki, hogy végső soron ez az egész tragédia közelebb viszi Dávidot az Úrhoz. De az is fontos, hogy mit tett Dávid ott, az Úrházában. Azt olvashatjuk a Károli fordításban, hogy bement és imádkozott. Az új fordítás a Bibliánk pedig azt mondja, hogy leborult Dávid ott a templomban. És a héber szövegben lévő szó pedig azt a fajta leborulást jelenti, amit akkor tesz a hívő ember, amikor imádja Istent. Dávid imádja Istent. Mindazok után, amit tett ő meg, ami történt, amit az Isten tett. Megvallja imádságában Istent annak, aki, hiszen az imádat valójában ezt jelenti, hogy megvallom Istent annak, aki ő. hogy ő szent, ítélő, ugyanakkor irgalmas és kegyelmes Úr. És gondolhatunk most egy másik ószövetségi szereplőre is, Jóbra. Amikor megtudja, hogy egy nap leforgása alatt elveszítette mindenét, és meghalt valamennyi gyermeke, akkor azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ő is leborult, és imádta az Istent. Mert ott volt, és ott maradt, és vágyott az Úr közelébe, Dávid is. Amikor már rádöbbent arra, hogy mit tett, akkor nagyon-nagyon vágyott vissza az Úr közelébe, és ott, az ő közelében nyugodhat meg igazán az ember szíve, ott lehet elfogadni az Úr nehéz döntéseit is. Aztán Dávid az Úr jelenlétéből hazatér, és azt olvassuk, hogy ezután a szolgáitól ennivalót kér és eszik. Mondhatnánk azt, hogy folytatódik az élet tovább. Igen, folytatódik. De Dávid már nem bűnösen indul tovább, hiszen megvallotta, megbánta bűnét, és bocsánatot kapott a bűnére. Sőt, ezt követően a tragédiát is az Úrral együtt hordozta el. És az élet folytatódik tovább, igen. Mert Isten irgalma nem csak a tragédiát segít elhordozni, akár még a halál tényét is elfogadni, hanem segít a folytatásban is. Azt olvastuk, hogy nem sokkal ezután Isten ajándékozott egy másik gyermeket, Dávidnak és Betsabénak. És az is kiderül az igéből, hogy Isten valóban másképp tekint most már Dávid és Betsabé kapcsolatára. Olyan érdekes úgy nyomon követni az igét, hogy egy ideig még úgy beszél az ige, úgy beszél az Úr az ő kapcsolatukról, illetve Betsabéról, hogy az Uriás felesége. És még így szól róla akkor is, amikor pedig már Dáviddal volt. Az Isten még így tekintett rá, és csak azután tekint úgy rá, mint aki valóban Dávid felesége. Amikor Dávid már meglátja bűnét, megbánja, és rendezi az Úrral, mert rendezheti, mert Isten keresi meg őt is, adja meg a lehetőségét ennek. És aztán megszületik ez a gyermek Salamon, aki aztán utána Izrael népének következő királya lesz. És azt olvastuk, hogy Dávid király Salamont, ezt a gyermeket Nátán prófétára bízta, hogy ő nevelje. Ez is olyan sokat mondó. Arra a prófétára, aki pedig odaállt Dávid elé, oda mert állni az Isten üzenetével, és szembesítette az ő vétkével. És amikor megkapja ezt a második gyermeket, akkor erre a prófétára bízta őt. És azt is olvastuk, hogy ez a proféta ad neki egy másik nevet, valójában Isten ad neki egy másik nevet, ez a Jedidja, és ez a név, ez azt jelenti, hogy az Isten szeretetje. Tehát az Isten szereti ezt a gyermeket. Szereti azt a gyermeket, aki Dávid és Betsabé házasságából született. És aztán, ha tovább megyünk, az Új Szövetségben Máté evangéliuma elején pedig azt láthatjuk, hogy ebből a családból született tulajdonképpen a megváltó, az Úr Jézus Krisztus. És valahol ez is arról beszél, hogy milyen irgalmas és kegyelmes a mi Urunk. Milyen irgalmas és kegyelmes, hogy adta nekünk Jézus Krisztust szabadítónak, adta nekünk megváltónak, hogy a bűneinktől kihozzon bennünket. Ha az Úr Jézus nem jön el ide a földre, akkor Dávidnak nincs bocsánat, és nincs folytatás. De eljött Jézus Krisztus. Beteljesedett a messiási ígéret, és ezért van folytatás számunkra is. A legsúlyosabb, legnagyobb bűnök után is. Akkor is, amikor minden reménytelen és tragikus, akkor is, és ezeket is el lehet hordozni. Isten segít elhordozni. Istennel együtt az ő közelében el lehet hordozni. Ő adhat folytatást, ő nagy dolgokat vihet végbe. Még akkor is, ha esetleg vétkeztünk, de bocsánatot kaptunk. Mert nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyallóságainkon, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett, kivéve a bűnt. Mi ezért járuljunk hozzá bizalommal, hogy kegyelmet nyerjünk, és irgalmat találjunk, alkalmas időben való segítségből. Amen. 459. énekünket énekeljük most, illetve bocsánat, 345. dicséretünket, 345. énekünket énekeljük végig mind a négy verszakával, készülve a megterített úrasztalához. Jézus Krisztus mondja, ima az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben, a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol így folytatja a levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Most kicsit maradjunk csöndben, és e csöndben kiki engedje, hogy Isten szent lelke belevilágítson a szívébe, engedje, hogy Isten szent lelke bűnvalló imára indítsa. Édesatyánk, nagy szükségünkben hozzád kiáltunk, akiről tudjuk, sokkal közelebb vagy hozzánk, mint azt gondolni szoktuk. Ajándékaidat és gondoskodásodat megvalljuk, gyakran észre sem vesszük, sőt magunkat egészen elhagyatottnak és magánosnak érezzük. Bocsáss meg a hálátlanságunkat. Elismerjük, Urunk, hogy nem ritkán rossz döntéseket hozunk, amikkel rongáljuk életünket. És te azt is tudod rólunk, milyen nehezen találjuk a kiutat a próbák idején, főleg amikor magunk ziláltuk össze életünk útjait. Megvalljuk, rászorulunk bocsánatodra, mert bőven vannak mulasztásaink, sőt vétkeink is, és sokkal többet tartózkodunk életünk külső területein, a felszíneknél és a látszatoknál, mint sem ott, ahol magad is jelen vagy, a forrásnál és az alapoknál. Segíts most minket elmélyedni, magunkba nézni, és úgy számot vetni, hogy megtöltekezhessünk a te hűségeddel. Így ígér a te kegyelmed és hűséged a felhőkig. Add ezt most újra hinnünk, ebben megerősödnünk, és ezáltal új életre élednünk Krisztusban. Ő érte kérünk, hallgass meg minket imáinkban. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hitetek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt a pokolba, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ülünk a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan meg eljövendő ígéreink élőket és holtakat. Hitek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anya szent egyházban, hiszem a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, a testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így gondoljuk, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így gondoljuk, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így gondoljuk, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme testvérek, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a gyülekezetünkben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. És közben pedig énekeljünk, és most következik a 459. dicséretünk, illetve majd az utána következő énekek, addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel.
a reformátorok hitvalló őseink Isten kegyelméből pedig most mi is. Halljuk meg a mi Urunk figyelmeztető és egyben biztató szavait is. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak, a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Köszönjük meg most imádságban Urunk ajándékait, áldásait, hajtsuk meg fejünket imára. Urunk, áldunk téged a felszabadító jó hírért, hogy az egyszülött fiú, az Úr Jézus Krisztus valóban elvette a világ bűneit, és elhozta mindnyájunknak a szabadulást. Köszönjük neked, hogy mi magunk már nem csak tudhatunk Jézusról, mint akik hallottak róla, hanem meg is tapasztalhattuk, és részesülhettünk is az ő erejében. Áldunk téged a mindig újra minket hívó szóért, a biztató igéért, hogy Krisztusban van új kezdet, új élet, sőt, feltámadás is, örök élet is. Így imádkozunk gyászoló testvéreinkért, hogy szívük megnyugvást találhasson, amikor szeretett kedvesük után tekintenek. Így könyörgünk a betegekért, hogy erőt és gyógyulást kapjanak. Légy kérünk népeddel, gyülekezetünkkel, anyaszentegyházunkkal és egész országunkkal, és add meg nekünk, kérünk, hogy egyre többen részesülhessünk megváltó szeretetedben. Segíts minket szent igyekezetben élni, hozzád mindig újra visszafordulni, és a megváltottak felszabadult örömében élni. Amen. Most pedig együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ti vagyok a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozás lehetőségét is hirdetem Isten igéjére. Válaszoljunk hála áldozatta is, amint az ige tanítja. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Adjatok, és adatik nektek. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul nektek. Olvashatjuk Lukács evangélium a 6. fejezetében. Most pedig még hallgassuk meg a hirdetéseket, melyek között elsőként szeretném hirdetni azt, hogy házhoz is szívesen elviszem az úrvacsorát. Tehát, hogyha tudunk olyan beteg, idős testvérről, aki ezért nem tudott és nem tud már eljönni ide az Isten házába, kérem, hogy akkor ennek a hírét hozzuk el ide, és szívesen elmegyek és elviszem az úrvacsorát. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait is. Hétfőn délután 4 órától konfirmáció, ifjúsági óra lesz a fiataloknak, és ugyancsak délután 4 órától lesz most kivételesen a felnőtt konfirmáció is, amely egyébként péntek délután szokott lenni, de most holnap délután lesz ugyancsak 4 órától. Szerdán 9 órára várjuk a nyugdíjas testvéreket szeretettel. Csütörtökön este 6 órai kezdettel lesz a gyülekezeti biblia óránk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz itt istentisztelet, ha Isten is éltet bennünket, és istentisztelet után pedig, mivel hónap második vasárnapja lesz, ezért imaórát is tartunk. Hirdetem azt is, hogy még van az őszi reformáció ünnepéhez kapcsolódó gyülekezeti hírlevelünkből, tehát akinek még nincs, az nyugodtan vigyen el belőle, és vigyünk el belőle a közelünkben lakó reformátusoknak is bátran. És hirdetem azt is, hogy ugyanakkor pedig várjuk az írásokat megint, vagy továbbra is, most már a karácsonyi hírlevelünkbe úgy biztatok mindenkit, hogy ragadjunk tollat, vagy már nem tollat kell ragadni, szóval ki mit tud ragadni, és akár a gyülekezeti eseményeinkkel kapcsolatban. Szeptember végén gyülekezeti napunk volt. Olyan jó lenne, hogyha a benyomásainkat, hogy mit jelentett számunkra, milyen volt, megfogalmaznánk, és továbbadnánk, mások is olvashassanak, hallhassanak róla, vagy a többi gyülekezeti alkalomról is. És egyáltalán, hogy hogyan tapasztaljuk meg a mindennapjainkban Isten jelenlétét, Szent Lelkének erejét, vigasztalását. Várjuk tehát az írásokat november 20-áig. Múlt vasárnap már hirdettem, most is megerősítem, hogy ruhákat gyűjtünk, megkerestek a városból bennünket, és ehhez az adománygyűjtéshez kapcsolódunk. A székelyhídi reformátusoknak, illetve nem csak reformátusoknak, de a református egyház gyülekezett az, amely ott ezt szervezi, és a rászoruló családoknak juttatják el, illetve ott lévő idősek otthona lakóinak, valamint a Gálos Petri gyermekotthonba az árva gyermekek részére. Mindenféle ruhát, tehát női, férfi gyermekruhát, cipőket, játékot, ágyneműt várnak. Egyelőre így gyűjtjük, tehát akinek van, akkor kérem, hogy az jelezze, és ide lehet elhozni, és majd innen fogják elszállítani együtt. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Rabattal mellett is, Prescott Tímától búcsúztunk, aki 1977. március 30-án Budapesten született, és ez esztendő október 7-én Budaörsön hunyt el. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, vigaszt, békességet a gyászoló család tagjainak. Most pedig a 390. dicséretünk első két verszakát énekeljük együtt. mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra! Thank you.